Pulzus Podcast. Az e-sport tudományosan szórakoztató podcastja. Minden, ami a futás, kerékpár, triatlon világából érdekelhet. Diagnosztika, frissítés, felkészülés, hírek és aktualitások. Pulzus Podcast.
Sziasztok! Ismételten itt az e-sportnak a Pulzus Podcastjában köszöntünk titeket. A mai témánk a futótechnika és futótechnika fejlesztése. Hogyan lehet ezt megcsinálni? Kinek érdemes ezzel foglalkozni? És milyen sérüléseket tudunk ezzel elkerülni, illetve hát a futótechnikából fakadóan milyen sérüléseket lehet szenvedni. Erről fogunk beszélgetni, beszélgető partnereim pedig Orsi és Flóra, akik gyógytornászként dolgoznak itt az e-sportnál. Ők a futás-mozgáselemzés laborban is egyaránt megtalálhatók, és végeznek ilyen méréseket, illetve foglalkoznak egyéni rehabilitációval, ha valaki lesérül, akkor az ő kezei közé fog kerülni. Továbbá természetesen a megelőzés is hozzátartozik az ő portfóliójukhoz, így az erősítés és mobilizálás, mint fontos dolgok. Gergő pedig a Miskolci régiónak a vezetője, aki egyébként atlétika edző, maga is atletizált, és azt gondolom, hogy magáról a futótechnikáról és a fejlesztésről ő egymaga többet tud, mint mi összesen együttvéve, hiszen a napi munkájában a fiataloknak a futótechnikai fejlesztése az ugye megtalálható, mi szinte minden nap, és hát természetesen ugye emellett amatőrökkel is dolgozik, így abszolút egy olyan nézőpontja van, ami páratlan itt az e-sporton belül, hiszen a feltörekvőkkel is foglalkozik, és hát az amatőrökkel is, akik nem abban nőttek föl, hogy hogyan kell szépen futni, és később kezdik ezt el. Az első kérdésem hozzátok, rövid és egyszerű kérdés, lehet-e, érdemes-e fejleszteni a futótechnikát? Egy igen-nem választ szeretnék kérni mindenkitől. Nem tudom, Orsi, kezded? Lehet-e fejleszteni a futótechnikát?
Kezdem, bár utána kezdeni, de szerintem igen.
Flóra?
Egyértelműen igen.
Gergő?
Igen.
Igen. Mindenki igen, akkor van értelme az adást folytatni, és nem köszönünk el egymástól. Úgyhogy akkor vágjunk is bele. Gergő, most téged kérdezlek, mint edző, hogy neked mit jelent a futótechnika fejlesztése, mi jut eszedbe erről a témáról? Picit mesélj, légy.
Hát szerintem, vagyis nekem elsősorban a futóiskola az, ami beugrik róla, nyilván, mert mi ezt napi szinten csináljuk az atlétika edzéseken. Azért máshogy kell kezelni azokat a gyerekeket, akikkel minden nap foglalkozom kint a pályán, és ők atléták, és máshogy az amatőr sportolókat.
Miért? Miért kell őket másként kezelni? Nyilván ez egy triviális kérdés, de mégis.
Azért, mert a gyerekekkel igazából egészen kiskoruk óta foglalkozunk, és őket a helyes technikára tanítjuk az elejétől, míg az amatőr sportolóknál nagyon sokan felnőtt korba kezdenek el futni, és vannak alapvető hiányosságok és technikai hibák, amiket később kell kijavítani. Később nehezebb egyébként, hogyha van berögződött rossz mozgás, de törekedni kell rá.
Uh-huh. Tudsz ilyen példákat mondani, hogy mik ezek a... Tehát, hogy így azt mondom, hogy magad elé képzelsz, hát nem látsz azért ilyen egy tizenéves, gyönyörű szépen futó atléta embert, sportolót, és egy amatőrt. Mik a legnagyobb különbségek? Így első blikre lehet ilyet mondani?
Nyilván a futásmozgáselemzésnél azért látnak a többiek is elég nagy hibákat, de szerintem ami a leggyakrabban előfordul a nagyon drasztikusan sarokra érkezés, az elég látványos hiba, aztán a törzsből forgások, ilyen rotációs mozgások, amik nem kellenének, féloldalas mozgások, ezek olyanok, amik elsőre szembetűnő hibák. Nem kell hozzá felvenni és lassítani, mert ezek látszanak egyből szabad szemmel.
Neked látszanak, mert te értesz hozzá. Tehát azért nem biztos, hogy mindenkinek látszanak ezek rögtön. Mert hogy a felső testnek ugye nem kéne forognia, hanem annak
Igen.
Azért, hogy valamilyen stabilan kéne hozni. Flóra, nagyon bólogatsz. Neked ott a futótechnikai laborban, a mozgáselemzésnél, futótechnika témakörben mi az első, ami így beugrik, és elét kerül?
Magáról a futótechnikáról, hogy nekem mi jut eszembe?
Aha, igen, meg ennek a fejlesztéséről.
Hát első körben saját tapasztalatból az iszonyatos izomláz az első futótechnika után, mert azt már aznap kezdtem érezni, úgy külön az összes porcikám, de igen, ott a futópadon is rögtön, amiket már szabad szemmel látunk, az alapból a talajra leérkezés, és a futópadon nem csak látjuk, de sokszor hallani is lehet, hogy mennyire sarkasan érkeznek le az emberek, és hát sokszor például kezükkel sem tudnak mit kezdeni, és így picit csúnyább szóval össze-vissza kalimpálnak, és inkább akadályozzák magukat, mint hogy segítenék a mozgást.
Uh-huh. Orsi, ugyanez a kérdés, mert hogy Flórával azért te eléggé átfedésben dolgozol munkakör szempontjából.
Igen, bár ugye nekem most van egy kis szünet, mert hogy otthon van a gyerkőcünk. Hát igazából nekem az jut eszembe, hogy ugye én is futok, triatlonozom, és ahogy itt nálunk itt a patakparton szoktam futni vagy biciklizni, és látom a futókat, sokszor így nem tudom kikapcsolni a szakmaiságot edzés közben sem, és látom, hogy nagyon-nagyon sokszor beleülnek a futásba, nagyon kiforgatják a lábukat, ezek vagy befelé megy a térdük, és ez sokszor így messziről is látszik, hogy így ezek, amik ilyen nagyon hibák, vagy hogy mondjam, hogy így messziről látszódnak ezek. Tehát nem kell ehhez futópad, meg egyelőre nem kell ehhez így kamera sem, lassítás sem, hanem tényleg ezt már így messziről is látni sokszor.
Hozzáteszem, hogy te látod sokszor, jó? Tehát, jó, hogy ezt okay. Nem biztos, hogy mindenki látja. Gergő is látja, bocsánat, Flóra is látja. Még nyilván azért egy-két alap dolgot én is észre tudok venni itt a futótechnikában. Milyen a tökéletes technika? Gergő, ez most egy kicsit hozzád szól ez a kérdés, mert te, hát ha valami, ha négyünk közül mondok valamit, akkor az, illetve mármint úgy értem, hogy négyünk között te látsz tökéletes technikához közeli futókat, nem mi.
Hát én ezt már korábban is elmondtam, csak az lehet, hogy csak ilyen zárt körű beszélgetés volt, hogy ilyen tökéletes futótechnika ilyen nem létezik, mert mindig attól függ, hogy az adott embernek milyen adottságai vannak, hogy éppen milyen tempót kell futni, hogy éppen milyen terepviszonyok vannak, emelkedő, lejtő, sprint, résztáv, könnyű, hosszú futás, mindennek más a futótechnikája. Tehát így kifejezetten tökéletes futótechnika, ilyet nem tudnék mondani.
Akkor kicsit specifikáljuk. Mondjuk azt mondom neked, hogy egy átlagos amatőr futónk, aki mondjuk teszem, azt maratonra készül, neki milyen technikával kell rendelkeznie ahhoz, hogy ne sérüljön le, vagy ne legyen problémája. Mi az, ami most teljesen idealizált amatőr futó, aki maratonra készül? Ő hogy fut?
Nyilván arra kell törekedni, hogy ne legyen feltétlenül drasztikus sarokra érkezés. Tehát lehet sarkon talajt fúgni, de nem olyan nagyon támaszosan. De inkább egy ilyen talpközép előlábas érkezés az, ami szerintem ez, ami a legtöbb problémát okozza, ebből jön a sok sérülés. Egy harmonikus mozgás, szimmetrikus a két oldalra. Igazából ezek, amikre törekedni kell. Ezt van akinél egész könnyen beáll, de van akinél lesz hónapok, amíg gyakorol, és javítja a technikát.
És van olyan, akinél ez igazából veszett fejszennyele?
Hát ezt nem mondanám. Mindenkinél törekedni kell rá, hogy javuljon a technika. Nyilván vannak egyéni sajátosságok. Van olyan dolog, amit nem érdemes kijavítani, de nagy vonalakban erre kell törekedni.
Oké. Ti, Orsi, Flóra, ti a futás-mozgás elemzés során mennyire találkoztok ezzel a sarkas technikával? Mennyire jellemző ez ténylegesen így az amatőr futókra? Mit tapasztaltok? Ez most elsődlegesen Flóra, hozzád szól ez a kérdés, mert te vagy most többet ott a számítógép és a kamerák mögött.
Hát, hogyha nagyjából így ezt be kéne határolni, akkor azt mondom, hogy 10 esetből heten minimum teli sarokra szoktak érkezni, és igazából nagyon ritka az, amikor vagy ilyen teli talpas, és tényleg az előlábas futás látható akár ilyen átlag tempónál, vagy gyorsabb tempónál, az igen ritka, és annál általában meg szoktam örülni, mert náluk az anamnézis felvétel is úgy néz ki, hogy hát igazából kíváncsi rá, vagy csak fejlődni szeretné, és nem nagyon tud sérüléseket felsorolni ugye a múltjából.
Ennyire összefüggést, ennyire nagy összefüggést látsz a sérülések és a sarkas érkezés között?
Igen. Hát most csak idén, hogyha január, február, márciusi hónapot nézzük, akkor akik voltak nálam futáselemzésen, abból nagyon sokan voltak most, úgy, hogy sarokra érkeztek, és ezzel egyaránt a sípcsont mellett éreztek fájdalmat, és ezzel nem tudnak mit kezdeni, és sokan ezért is jöttek el a futáselemzésre is.
És nekik velük mit lehet kezdeni egy ilyen elemzés után? Mi az, amit javasolsz nekik? Hogyan lehet ebből tovább menni?
Hát sokan egyébként nem is hallottak még arról, hogy így a futást hogy tudnák kijavítani, vagy esetleg maguktól állnak egyébként neki, és tisztelet a kivételnek, de azért a legtöbb embernek nem olyan jó a testtudata, hogy ő futás közben meg tudja mondani, hogy éppen mi, hogy áll rajta, és sokszor ezért kell az, hogy elmagyarázzuk, megmutassuk, ráéreztessük őket, hogy ezt lehet másképp is csinálni, és hogy hogyan érdemes.
Mindenképpen érdemes egy ilyen azonnali visszajelzést kérni, kapni, látni. Ugye ez nálad is jellemző, Gergő. Bocsánat, hogy ugye azonnal visszajelzést adsz a futótechnikára a sportolóknak, akikkel együtt dolgozol ugye az atlétika pályán.
Persze, meg én a pályán is használom a telefont, felveszem lassítva, és mutatom neki egyből a hibát. És így azért, ha látja is, nem csak elmondom, azért könnyebben tudatosul, hogy mi a hiba, látja ő is, próbálkozik kijavítani, és meg lehet mutatni a különbséget, amikor már sikerült valamit kijavítani rajta.
Emlékszem egy saját magam által elkövetett nyilván okos példára, és az okos az nagyon-nagyon idézőjeles fogalom ebben az esetben. Jó néhány évvel ezelőtt kaptam egy mezitlábas cipőt, ami ugye hát nincsen kipárnázva, és kicsit kényszeríti az embert arra, hogy ne sarokra érkezzen. És hát gondoltam egy szépet és jót, és rögtön egy olimpiai távú triatlon verseny 10 kilométeres futásán próbáltam ki. Miért ne? Hát végül is edzésben voltam. Nem futottam egyébként annyira rosszul. Hát utána 2 vagy 3 napig viszont nem igazán sikerült lábra állni, mert egyszerűen annyira szétment a vádlim, úgy beállt, hogy én mondom, ezt nem hiszem el, hogy ez ilyen van, ilyen létezik. Nekem annyira soha nem fájt ilyen akut terhelés miatt izmom, meg tényleg járni alig bírtam. Saját tapasztalatból tudom azt, hogy nyilván a technikát egyik pillanatról a másikra megváltoztatni nem nagyon érdemes, nem is nagyon lehetséges, nem is érdemes. Orsi, milyen izomzati felkészültség, stabilitás, mobilitás kell ahhoz, hogy ezt a sarokra érkező technikát, ezt változtassuk? Miben változik az egész? Hogyan kell erre fölkészülni? Mit kellett volna csinálnom ebben az esetben?
Hát először is az, hogy nem 10 kilométeren kipróbálni, hanem mondjuk csak 1-2 kilométeren kipróbálni, hogy milyen. És akkor utána ugye, mint az edzés tervben is, fokozatosan emeled a távokat, itt is fokozatosan kellett volna emelni, mert hogy teljesen más izmokat kezdesz el használni, lásd, hogy a vádlid így beállt utána, illetve ugye a mezitlábas cipőnél a lábnak a kis izmai is, a talp kis izmok, a lábszár izmok is sokkal intenzívebben dolgoznak, sokkal jobban igénybe lettek véve, úgyhogy emiatt is, ugye itt is az izmoknál is, mint ahogy a záróképesség fejlesztésnél is, a fokozatosságot, azt mindenképp figyelembe kell venni és betartani, mert ugye ezekből lehetnek ezek a túlterheléses sérülések, mint amit Flóra is említett, ez a sípcsont melletti fájdalom.
Úgyhogy... Oké, de milyennek kéne lenni ennek az izomnak, hogy ez ne történjen meg? Tehát, hogy mi volt? A edzésben voltam. Tehát, hogy én ott nem voltam azért rossz edzésben, mint amilyenben most vagyok. És ennek ellenére mégis ezt tapasztaltam. Tehát mi kellett volna még pluszban?
Hát pluszban szerintem erősíteni kellett volna még ezeket a kis izmokat, amiket ugye elkezdtél itt elég intenzíven használni. Igazából ez hiányzott. Esetleg az, hogy egy-egy edzés végén, ugye nyáron ki lehet próbálni milyen mezítláb a fűben futni.
Jó. Röviden, tömören jó.
Igen.
Egyébként azt tényleg érdemes kipróbálni.
Ha van rá lehetőség, ugye.
Tessék?
Ha van rá lehetőség.
Igen, ugye ez egy elég nehéz dolog. Itt sokat beszélgettünk már házon belül arról, hogy ugye a jó izomnak, erősnek, ruganyosnak kell lennie. Ezt hogyan lehet elérni, ezt az erős és ruganyos izomzatot? Vannak erre speciális gyakorlatok? Tudunk erre speciális gyakorlatokat adni bárkinek? Vagy, tehát, hogy ezek így léteznek? Ósi, ez így hogy működik?
Vagy érted, hogy speciális gyakorlatok?
Hát, hogy amik ugye az izmot egyszerre teszik ruganyossá, és egyszerre erősítik. Tehát, hogy a kettő együtt működik, és hogy fölkészítik az izomzatot arra, hogy elbírjon ilyen nagyobb terheléseket, vagy más futóstílus által okozott terheléseket.
Igazából a futótechnika gyakorlatai azok pont erre épülnek, mert ugye egy futóiskola során, ugye a gyakorlatok során az a lényeg, hogy a sarkunk az nem érheti le a föld, nem érhet a földre. Illetve ott ilyen pliometrikus gyakorlatokat is alkalmazunk, ami szintén segíti ezt. Tehát igazából ez az erősítés, a pliometria, illetve az egyensúlyfejlesztés, ezek mind-mind szerintem segítik ezt a fajta izomzat elérését, hogy erős is legyen, rugalmas is legyen, és tudjon alkalmazkodni.
Ilyen gyakorlatokat ti csináltok, Gergő? Pliometria, egyensúlyfejlesztés, nyilván ez egy triviális kérdés.
Persze, hogy csinálunk sok gumiszalagos erősítést, csinálunk, most elkezdtünk egy újfajta dinamikus bemelegítő gyakorlatsort alkalmazni bemelegítéshez, amit most nemrég egy amerikai edzőnek a konferencián láttam, és akkor tőle vettük át igazából ezt a dolgot. Ők már elég régóta ezzel melegítenek, főleg az ilyen gyorsabb, intenzívebb edzések előtt. Tehát nem a megszokott kocogás és nyújtás, hanem egy dinamikus gyakorlatsor. Ami mellékesen nála 65 percig tart, tehát sokan a bemelegítés után távoznak, és nem jönnek vissza edzésre.
Igen, ez a tipikusan, ez a maratonfutó odaáll egy 10 perc kocogás után a maraton rajthoz, most kis túlzás a 10 perc kocogás természetesen, és már futja a maratont, vagy egy amatőr be sem melegít, egy 100-as sprinter meg, hát órákat melegít? Hát, hogy minden rövidebb a távon.
Jó, biztosan melegít.
Tessék?
Jó, hát biztosan, de lehet, hogy többet is.
Igen. Pliometria, ugye erről elhangzott ez a szó, azért ezt magyarázzuk meg, hogy a pliometrikus gyakorlatok azok igazából az izomnak a ruganyosságát fejlesztik. Ilyenek például az ugrások, ahol az izom hosszanti irányban megnyúlik, és abból kell egy rövidülést elérni. Tényleg tipikusan szögdelések, ugrálások, és gyakorlatilag a futóiskolának a gyakorlatai is erre a pliometriára épülnek. Futóiskola. Mennyi futóiskola gyakorlatot használsz, Gergő, a sportolóidnál, az atlétáknál, és mennyit az amatőröknél? Mik ezek a különbségek?
Hát a pályán ott mindennapos, hogy használunk futóiskolát, a bemelegítés része. Tehát minden edzés elején, a bemelegítő futás, dinamikus bemelegítés után van egy rövidebb futóiskola blokk, ahol alapgyakorlatokat megcsinálnak, vagy hogyha olyan edzés jön, például a gátos edzés, akkor a speciális futóiskola gyakorlatokat, szögdeléseket, ami a gáthoz szükséges. Ez általában egy 10-15 perc, vagy még annyi se. De hogyha meg olyan edzés van, hogy csak technikai, akkor akár egy 40-50, akár 60 perces futóiskola gyakorlatsor is lehet, ahol tényleg végigmegyünk szépen minden gyakorlaton. Kívülről ez úgy tűnik, hogy igazából ők csak technikáznak is semmi, de azért utána lehet velük beszélgetni, hogy milyen izomlázat van másnak. Úgyhogy ez fárasztó dolog tud lenni. Náluk ez mindennapos. Hát akikkel így az önsportnál dolgozom, sportolókkal, náluk azért nehéz, mert ugye nem látom a mozgást, és egy futóiskolánál ez szükséges lenne a visszajelzés, hogy lássam, hogy mit csinál helyesen, mi az, ami javítani kell. Ki szoktam írni futások elején vagy a végén egy kis futóiskolát, de te itt teljes mértékben rájuk van bízunk, hogy ezt hogyan végzik el. Nyilván a videó ott van, hogy hogyan kell ezt csinálni, de hogy ő ezt hogyan végzi, ezt sajnos nem látjuk.
Igen. Ez ugye egy online edzés tervezésnek igazából hát egy óriási hátránya, tehát hogy legyünk őszinték, hogy nem vagyunk ott a sportoló mellett, de hát ez azért fizikai képtelenség. Én azt gondolom, hogy az amatőrök mellett minden egyes edzésen ott legyen egy edző, és a futóiskolát kijavítsa, és mindig mindenki ugyanakkor fusson, vagy az ország különböző pontjairól egy videós, nem tudom, megoldásokat hozzunk. Tehát ezek sajnos nem gyakorlati dolgok. Flóra, te tartasz ugye csoportos futótechnika fejlesztést. A Gergő elmondott egy ilyen nagyon szép kerek számot, hogyha a fiatalokkal technikát fejlesztenek, egy órán keresztül bírnak futóiskolázni. Hogy néz ki ez az amatőröknél? Futótechnika fejlesztő edzéseden. Mennyi idő megy a futóiskolára?
Talapból ugye másfél óráról beszélünk ez alatt a csoportos óra alatt, és futótechnikára attól függ, hogy milyen az összetétele a csapatnak, akik már azért régebb óta járnak, van fogalmuk úgy a feladatokról, azokkal ilyen 40 akár, nagyon kegyetlen vagyok, 50 percet is végig tudnak csinálni, de úgy, hogy legyen is értelme, az agyuk is, meg az izomzatuk is bírja, azt mondom, hogy ilyen kezdőknél inkább ilyen fél óra az, amit úgy meg tudnak csinálni, és elfogadható is.
De ez nem elsőre?
Nem elsőre, akkor ez a 40-50 perc között.
Nem úgy értem, hanem, hogy ha bejön valaki az utcáról, akkor elsőre mennyi az a mennyiség, amit így elbír viselni? Tehát, hogy azért az fél órához is kell már.
Ja, jó, hogyha egy ember, oké, egy ember, hát volt már úgy is, hogy bejött, és ahogy elkezdtük a feladatokat, 10 perc után közölt, hogy akkor ő most picit leülne, mert ott azért eléggé elemeire van szedve a futás, és teljesen másképp vannak megdolgoztatva az izmok, mint hogy az, hogy kimegy fél órát futni saját tempóban magától, mint hogy én azt mondom, hogy akkor most csináljunk például magas térdemeléseket. Úgyhogy elsőre azt mondom, hogy 10-15 perc, és utána meg kell állni szusszanni.
És akkor utána ugye nyilván ezt lehet fejleszteni, ezt az egészet. Egyébként nagyon érdekes ez a téma szerintem az amatőr futóknál, mert ugye ők alapvetően átlagosan ugye félmaraton, maraton és hosszabb távokra készülnek, vagy ugye triatlonokra, ahol talán el lehet mondani azt, hogy a futótechnikának kisebb jelentősége van, mint a sprint számokban, vagy az atlétikában, az klasszikus atlétikai számokban, szemmel pillantok Gergőre, hogy nagyon összehúzza a száját, hogy zöldségeket beszélek-e vagy sem, de hála jó égnek annyira nem nézett rám csúnyán, úgyhogy akkor ezt így kimerem mondani. Tehát, hogy kisebb jelentősége van a technikának ezeknél a távoknál, mint az atlétikai számokban. Ugyanakkor viszont ezek a futóiskola gyakorlatok, ugye ezt a Flóra te is mondtad, hogy elfáradnak agyilag, tehát hogy nem tudnak odafigyelni, és ez az agynak meg az izomnak a kapcsolatába gyönyörű szépen bele tud nyúlni ez a futóiskola gyakorlat. Ugye te is mondtad, Gergő, hogy edzett emberek 60 perc futóiskola után izomlázzal rendelkeznek. Tehát magyarul meg tudunk dolgoztatni ezzel olyan izmokat, amiket a napi edzés során, egy 30 perces, 40 perces, 1 órás, 2 órás, 5 órás futóedzés során nem dolgoztatunk meg. És ezt én edzőként így azt tapasztalom, hogy egy széles képességskála az mindig sokkal jobb, mint amikor valaki csak egyetlen egy dolgot tud, de azt azt jól mondani, tudhatja jól, de hogyha van sok képességünk, amihez hozzá tudunk nyúlni, vannak olyan izmok, amik össze vannak köttetve, szépen fogalmaztam, tehát összeköttetésben állnak az agyunkkal, és ezt futóiskolán ezt fejlesztjük, az a hosszú távfutásban is kell, hogy szerepet játszon, és kell, hogy számítson pozitívan. Ezt jól gondolom, Flóra?
Igen, igen. Például nemrég volt olyan sportoló, aki járt futótechnikára, először futáselemzésen találkoztam vele, és most a sarokemelést fogom így kiemelni, elmondani, hogy ő aszfalton is, és terepen is szokott futni, és kap edzéseket, és például a terepen mindig megjegyezte, hogy tök mindegy, nem most kezdte, de ott mindig sokkal jobban elfárad, mint aszfalton, és ott a futás elemzésen látszott nagyon szépen, hogy igazából mivel nem nagyon emeli a sarkát, éppen annyira, hogy a következő lépés előre tudja rakni, terepen saját magától is elkezdi emelni ezt az egészet, és sokkal jobban elfáradnak az izmok is, mert hogy nincs úgy hozzászokva. És hogy elkezdett járni futótechnikára, ott igazából mondta, elkezdett beivódni ez az egész mozgás, és ahogy hozzáerősödött az izom is, észrevette, hogy már nem fárad el annyira terepen ahhoz képest, mint előtte.
Orsi, ezeket lehet egyébként erősítésekkel fejleszteni? Tehát, hogy a futótechnika és az erősítés az összefüggésben van?
Igen.
Rövid válasz, igen. Határozottan, igen. És ezeket hogyan lehet egyébként fejleszteni? Tehát milyen gyakorlatokra kell fókuszálni egy ilyen erősítés során, hogy a futótechnikán kiavuljon? Tehát erősítünk azért, hogy a futótechnikán kiavuljon.
Igen, hát igazából ugye a alsó végtagi izomzatra érdemes fókuszálni, ugye mert azt használjuk leginkább, és ugye mivel a törzs is sok energiát tud elvenni, hogyha nem megfelelően mozog, túl sokat fordulunk bele, ezért ugye a törzset is, tehát kvázi igazából a törzs, az alsó végtag, azt mindent is érdemes erősíteni. Az, hogy most ezt gépeken, súlyokkal, saját testsúllyal, TRX-el oldjuk meg, ez már az adott sportolótól függ, ugye, hogy kezdő, haladó, rövidebbeket fut, hosszabbakat fut, és akkor így ez alapján lehet ugye hozzáigazítani az edzést.
Én szoktam mondani, hogy vannak ilyen erősítési szintek, hogy ugye, aki nem erősített, annak nagyon jó egy félórás videós erősítés, amit leül a gép elé, mert ugye mondjuk lefekszik otthon a nappali szőnyegére, és YouTube-on megnéz egy erősítést, ami saját testsúlyos, semmi eszköz nincs. Ez a belépő szint, de hogy ugye be lehet jutni egy olyan edzettségi fokra, amikor már ez nem elég, és akkor érdemes tovább menni, úgyhogy csoportos edzések, ami már edzővel történik, de még nem fókuszált a figyelem. Utána jöhetnek az egyéni edzések, amikor az egyéni személyedző ott áll mellette, és tényleg a te képességeidet akarjuk fejleszteni, és aztán jön, amikor már egy-egy erősítő edzésen már csak egy izomcsoporttal foglalkozunk, tehát mondjuk egy-másfél órán keresztül mondjuk a láb gyakorlatokat helyezzük előtérbe, és itt ugye mondjuk nagyon sok módszer létezik, de én például imádom vegyíteni a pliometriát a sima klasszikus lábgyakorlatokkal, tehát mondjuk egy sima guggolás, és abból mondjuk váltó gyakorlatnak, pihenésnek idézőjelben, nyilván nem pihenés, meg dobozra ugrálás. Ti hogyan szoktatok erősíteni, Gergő? Mi jellemző a ti erősítéseteket?
Én úgy raktam össze nekik az erősítő programot, hogy alapozás elején elkezdünk egy ilyen stabilizációfejlesztéssel pár hétig, amikor TRX-en erősítünk saját testsúllyal, ilyen plank-szerű gyakorlatokkal, illetve fitballon, ezek váltogatva. Ha lement ez a pár hét, akkor utána inkább ilyen erőállóképességi gyakorlatokat csinálunk kisebb súlyokkal, de viszonylag magas ismétlés számmal és sorozatszámmal. Ha pedig ez is megvan, akkor dolgozunk már nagyobb súlyokkal, ott erőt fejlesztünk, és akkor a versenyidőszak előtt és versenyidőszakban, ott főleg robbanékonyság fejlesztés, ahol olyasmi gyakorlatok, amit te is elmondtál, hogy mondjuk egy guggolással párba egy gátok fölötti szögelés, tehát azok mind ilyen robbanékony gyakorlatok. Így építjük fel nálunk az erősítéseket. Nyilván a stabilizációs gyakorlatok, azok a bemelegítésben benne vannak egyébként mindenhol, tehát a futóedzések előtt is egy pár perces stabilizációs gyakorlatokat benne van.
És mennyiben térezel az amatőr futóid által alkalmazott erősítésnél? Az amatőrök szeretnek erősíteni?
Jó kérdés. Az a baj, tehát én azt az edzést, amit a gyerekeknél megtartok, azt nem merem kiírni a sportolóimnak, mert a TRX-es fitballos az még oké, ezt meg tudja oldani egy sportoló otthon, de a súlyzós gyakorlatokat nem merem kiírni, mert ott én is ott állok mellettük, és ott nagyot lehet rontani, lehet nagy sérülést szerezni, és ott jobb, ha ott áll egy edző mellette. Úgyhogy súlyzós edzést nem szoktam én.
Az a harmadik szint, amit az előbb mondtam, hogy már ott kell állni az edzőnek. Tehát, hogy egy súlyzós gyakorlatot, azt meg kell tanulni rendesen, különben abból az óriási sérülés lehet. De hogy el tudunk jutni arra a szintre, amikor ez meg már kell, ahhoz, hogy tovább lépjünk, véleményem szerint.
Igen, de hát akkor ilyenkor a sportolónak is el kell jutni, hogy valahova eljár, ahol egy edző tud rá figyelni, mert anélkül ez nem fog menni.
Igen. De sok esetben egyébként azt látom, hogy ez az erősítés, és ez az erősítés fejlesztés, az ilyen jellegű fejlesztés, az nem is baj, hogyha egy külön edzőnél van, mert csak így magamból kiindulva egy olyan edző, aki ezzel foglalkozik nap, mint nap, biztos, hogy sokkal több gyakorlatot tud, mint én, aki sokkal inkább a terhelés élettani részével, tehát a milyen gyorsan kell futni, és mennyit kell futnod, meg hogyan biciklizhez ért, meg milyen anyagcsere folyamatok zajlanak eközben ahhoz ért. Flóra, te ugye az amatőrökkel eléggé rendszeresen dolgozol, ugye minden héten. Milyen erősítések azok, amiket ők elbírnak, és azt mondod, hogy ez hatásos és jó nekik? Miket szoktatok csinálni?
Jó. Hát kezdve rögtön ezekkel a súlyokkal való dolgozásnál nálam még nagyon kevés ember van, akinek azt mondom, hogy akkor elkezdjünk súlyjal dolgozni. Inkább most már egyre több, hogy ez a TRX és instabil felületeket használunk, de leinte nagyon sokaknál, akik elkezdenek hozzám járni, az alapfeladatokat kell elővenni, hogy például hogyan kell simán helyesen guggolni, vagy egy plank vagy fekvő helyzetet hogyan kell kivitelezni, és akkor innen építkezünk föl. Sokaknál látszik, akik komolyan veszik, és otthon is fektetnek ebbe időt, energiát, hogy náluk azért van, hogy hetente, két hetente már nagyobb ugrásokkal tudunk haladni, és egyre nehezebb feladatokat csinálni, de nagyon sokaknál kell visszamenni egyébként, akik nem feltétlen jó emberhez jártak, az alapokhoz, és azokat megtanulni újra.
Orsi, te ugye főleg egyéni erősítéseket tartasz most. Nálad mi a helyzet? Te miket tapasztalsz? Milyen szinten vannak a te embereid, akikkel dolgozol? Miket tudtok csinálni?
Hát elég változatos, de igazából mindenkinél azzal kezdem, hogy megtanítom a helyes mozgást. Tehát a guggolást is, vagy a kitörést is, ugye az alapoktól kezdjük, hogy súly nélkül, tükör előtt csinálja, hogy lássa, hogy kell, ott állok és javítom. Tehát mindig ezzel kezdem, hogy tanulják meg helyesen kivitelezni, és utána lehet nehezíteni, akár azzal, hogy kap egy instabil eszközt, és akkor azon csinálja, vagy akár azzal, hogy súlyt adok a kezébe, vagy a nyakába éppen. Úgyhogy így szoktam velük haladni.
Sok futómnál, triatlonosomnál erőltettem az erősítéseket, és mindig vagy nagyon sokaknál azt tapasztaltam, akiknél sikerült eljutni 2 hónapig, hogy 2 hónap után azt mondták, hogy ők, ők maguktól szeretnék ezt tovább folytatni, mert hogy érzik a pozitív hatásait ennek, és sok esetben akár sérülések is, vagy sérülésszerű dolgok, inkább így fogalmazom, különböző fájdalmak is eltűntek az erősítés hatására. Ez miért történhet meg? Miért történik az, hogy egy ilyen sérüléses, vagy nem mondom, hogy sérülés, mert mondjuk egy izomfájdalom, egy farizomfájdalom, vagy bármi, vagy vádli fájdalom, egy fáradás az eltűnik így az erősítés hatására. Flóra, ez hogyan tudjuk ezt megmagyarázni? Miért van ez?
Hát én alapból azt tapasztaltam, hogy eleinte nagyon nem szeretnek pluszban az erősítésekre időt szállni, mert hogy csak a futás vagy a számára kiért edzés legyen, de egy ideig azzal is azt gondolom, hogy tudnak fejlődni, de egy idő után, hogy ezeket az esetleges sérüléseket el tudják kerülni, ahhoz már oda kell nyúlni ahhoz, hogy célzottabban akár a gyengülésre hajlamos izmokat külön elkezdeni erősíteni, vagy itt jön be az, hogy akár az sem mindegy, hogy ki milyen testtartással vagy alkattal rendelkezik, és ami nála esetleg picit gyengébb, akkor nála ott nagyobb hangsúlyt fektetni arra a területre vagy izomcsoportra.
De hogy akkor jó maga a megfigyelésem, hogy eltűnnek sérülések így az erősítések hatására.
Igen, és
sérülési hajlam.
Aki már keresztül ment egy ilyen folyamaton, hogy lesérült, és muszáj volt megtapasztalni azt, hogy ha picit visszavesz, és nem csak például a futással foglalkozik, hanem mással is, hogy egyébként ez is tud működni, és hogy ezzel tényleg sokkal jobban le lehet csökkenteni, és ezt én nem merem kijelenteni, de azért a sérülések is ritkábban jönnek náluk elő.
Igen, mert egyébként ezt én is ugyanezt tapasztalom, hogy azok, akik erősítenek, azoknál ritkábbak a sérülések. Gergő, ez nálad hogy van? Egyet tudsz ezzel érteni? Vagy van ilyen megfigyelésed?
Hát nálunk azért nehéz, mert nálunk főleg sprinterekről beszélünk, meg ügyességi versenyzőkről.
Most így az amatőröknél.
Amatőröknél, meg ahogy mondtam, a súlyos edzések azok nálam nem nagyon vannak. Tehát nálatok könnyűben bemennek oda az önsportba, és akkor megcsinálják. Nálam még nincsen ilyen.
Mindenki egyébként. Nagyon sokat küzdök azért, hogy elhúzzanak személyedzőhöz, és erre is igenis figyeljünk és fókuszáljunk. Nagyon sokat, vagy hónapokat, éveket küzdök egy-egy emberre, hogy végre erősítsen, mert ugye nagyon távol lakik mondjuk, és tényleg nem tudunk ezzel mit kezdeni, hogy távol lakik. És aztán elkezd eljárni, elkezdjük ezt a fejlesztést, és van olyan futón például, akinél van egy közös csoport a személyedzőjének, neki, a futómnak és nekem, és ott beszéljük meg a heti terheléseket, tehát hogy hogyan dolgozzunk. És életemben nem találkoztam a személyedzőjével, de hogy tök jó, mert tudunk kommunikálni, és ketten dolgozunk azért, hogy elérjük a célokat. Elérjük a futó célokat. Úgyhogy ezeket én így szoktam megoldani. Én akkor ezek szerint nálad még nem adták be a derekukat?
Akkor ezt átveszem tőled, ezt a módszert. Elkezdem győzni.
Szóval akkor nincs ilyen jellegű tapasztalatod, akkor ezzel kapcsolatban.
Így motorsportban nincs. De úgy gondolom, hogy a erősítő edzések hatására egy olyan stabil törzsizomzat alakul ki, ami miatt jóval kevesebb sérülés lesz utána a későbbiekben. Tehát én erre vezetném vissza mindenképp.
Érdekes egyébként, hogy a futótechnikáról beszélgetünk, meg alapvetően a futótechnikáról szól ez az adás, de az erősítések mekkora szerepet játszanak ebben az egészben, és az erő, és a stabilitás, és a mobilitás, és az ezzel kapcsolatos dolgok. Oké, kicsit visszakanyarodva drasztikusabban a futótechnikára, nehéz kérdést szeretnék nektek föltenni. Mennyi idő alatt lehet megváltoztatni szerintetek egy sarkas, sarokra érkező futó stílust erősítéssel, odafigyeléssel, futótechnikával egy amatőr esetében? Tehát mi az az időtartam, amivel ez úgy tud változni, hogy nem jár úgy, mint én a, a korábban említett példában, hogy szétszedem a vádlimat. Gergő?
Én azt mondom, hogy nagyon egyénfüggő, kinek mennyire áll rá az agya, és mennyire tudja ezt befogadni, ezt az újfajta mozgást, és mennyi mindent tesz meg érte. Szerintem hetektől hónapokig tartó folyamat.
Flóra?
Hát nekem ez most nagyon friss, mert decemberben kezdett el hozzám járni egy sportoló, és hát ő az első, akinél el tudom mondani, hogy december óta jár hozzám, és most már azt mondta, hogy végig tudja futni úgy az edzéseit, hogy előlábasan érkezik le, de azt mondom, hogy ő 10 az 1-ből, és ez a 3-4 hónap, ez nagyon extrém, inkább a fél év.
Hát, extrém gyors.
Igen, ez extrém gyors, mert ő azért otthon is, amiket mi csináltunk, futótechnikát, azt ő gyakorolta, amennyire érezte, hogy jó, és tényleg az erősítéseket is, amiket pluszban még néztünk, azokat ő csinálta magától is. De ő az első, amióta így ezzel foglalkozom, hogy 3-4 hónap alatt ezt így kimerte jelenteni, de leghamarabb inkább fél év és 1 év között mozognak átlagban, akikkel találkozom.
És számolt-e ő be olyasmiről, hogy emiatt jobb a futó teljesítménye? Tehát, hogy jobban fut magyarul?
Hát én olyan, úgy mondanám, hogy én ezt sikernek éltem meg, hogy azóta például nem fáj a térde meg a sarka sem.
Hát ez az, abszolút siker.
És ő alapból ugye problémával jött oda, és ezt a problémáját, ahogy erősödött a futótechnikától is a lába, meg a kis izmok, azóta ezt úgymond teljesen megszüntettük.
Magyarul ez alatt, ha jól értem, ez alatt a 3-4 hónap alatt, amióta együtt dolgoztok, nem fut gyorsabban, de fájdalommentesen.
Igen, igen.
Ez azért szerintem egy, ez nyugodtan lehet azt mondani, hogy siker. Orsi, ne hozzád is szól az eredeti kérdés, tehát hogy milyen, szerinted mi az az időtartam, ami alatt ezt lehet javítani?
Hát én is ezt a fél év, 1 évet mondanám, amit Flóra, de ebben tényleg benne van az, amit a Gergő is mondott, ugye, hogy egyéni adottságuk, mondjuk egy kezdőről beszélünk, egy haladóról, gyerekkorában sportolt erre, mennyire van testtudata, úgyhogy szerintem ezek is számítanak ebben. Mennyi időt száll rá így külön, otthon is, akár edzésen odafigyel-e arra, hogy fut, vagy éppen csak az edzést csinálja, úgyhogy ezek mind ilyen kis adalékok ehhez szerintem.
Oké, rendben. Nem tudom, én szerintem elég rendesen körbejártuk ezt a témát, és így zárószóként azt szeretném kérdezni tőletek, hogy mondjatok néhány gondolatot így összefoglalásként, és utána válaszoljatok arra a kérdésre, hogy szerintetek érdemes-e ezzel foglalkozni? Megéri-e ezzel kapcsolatban? Megyünk visszafele? Orsi, kezdesz?
De azt mondanám, hogy mindenképp érdemes foglalkozni vele, mert egyrészt ugye sérüléseket tudunk megelőzni, másrészt sokkal hatékonyabban tudunk futni, és emiatt ugye egy idő után nem csak az, hogy tényleg nem fáj itt-ott amúgy futás közben, hanem tudunk a teljesítményünkön is javítani, mert hogy sokkal gazdaságosabbá válik a futás, hogy nem kapcsolunk be plusz izmokat, nem kompenzálunk különböző mozgásokat, és emiatt tényleg hatékonyabb, energiatakarékosabb maga a mozgás, úgyhogy mindenképp érdemes ezzel foglalkozni. Viszont itt is azt mondanám, hogy ha elkezdünk futni, ott is van egy fokozatosság. Itt is a fokozatosságra érdemes odafigyelni. Meg azt mondanám, hogy ezt mindenképp szakemberrel érdemes elkezdeni, mert hogy ő tud külső visszajelzést adni. Az, hogy mi elkezdünk futni, és odafigyelünk arra, hogy mondjuk előlábra érkezünk, az lehet, hogy tök jó, csak lehet, hogy például nagyon lábújhegyre érkezünk, és tényleg, mint amit te is mondtál, hogy most 10 kilométert lefutunk így, az nem biztos, hogy jó ötlet. Úgyhogy emiatt javasolnám azt, hogy mindenképp egy egy gyógytornás személyedzőt, edzőt, aki ezzel foglalkozik, érdemes felkeresni, és vele megbeszélni ezt az egészet, hogy honnan indulunk, milyen célt szeretnénk ezzel elérni. Igazából így hirtelen így ezek jutnak eszembe.
Szerintem teljesen korrekt, teljesen jó gondolatok ezek. Flóra, neked összefoglalva, zárszóként?
Hát emellett, hogy egyértelműen igen érdemes ezzel foglalkozni, és amellett, hogy nem csak a futótechnikában igazából benne van, hogy közben erősítünk is picit másképpen, iszonyatosan jól fejleszti például a testtudatot is, és emellett pedig nagyon nagy élménynek szokták azt is így felfogni, amikor így felhívom rá a figyelmet, hogy már 5-10 alkalom után is, hogyha vannak látványos fejlődések, akkor ugyanúgy, amit Gergő is említett az elején, hogy akkor telefonnal megmutatom neki, hogy ahhoz képest, hogy kezdtük, most hogy néz ki, és sokszor ezt egyébként picit hibámnak tartom, és ebben kéne fejlődni, hogy rögtön az első alkalommal megkérem, hogy engedje meg, hogy készíthessek róla felvételeket, és 1-2 hónap múlva, hogy milyen szépen, és mint hogyha teljesen más ember csinálna ugyanazokat a feladatokat, lehet fejlődni.
Gergő, neked így zárszóként összefoglalva?
Hát a lányok már nagyon szépen elmondták összefoglalva az egészet. Én azt mondanám, hogy igazából a futótechnika fejlesztéshez a türelem, fókuszatosság, ami fontos, és hát csinálni kell erősítés, mobilizáció, meg futóiskola, ezek kellenek hozzá mindenképpen. De érdemes vele foglalkozni, igen, ahogy elmondtam, de én is.
Igen, ezt akartam még kérdezni, hogy érdemes-e vele foglalkozni, és egyébként én is természetesen egyetértek veletek, hogy érdemes ezzel foglalkozni. Én annyit tennék hozzá, hogy számomra a futótechnika fejlesztés egyébként nem arról szól, hogy én holnaptól eldöntöm azt, hogy a sarkas érkezés helyett teli talpra érkezek, megemelem a sarkamat, hanem azt jelenti számomra a futótechnika fejlesztés, hogy az erősítésen, a mobilizáción és a technikai gyakorlatokon keresztül igazából észre se veszem a változást, csak a maga azt, amikor már jól csinálom. És olyan tűnik fel, amit te is kaptál, Flóra, hogy kevésbé fáradok, hogy vissza lehet mutatni ezeket, hogy igazából észre se veszi magát az, hogy sokkal másként csinálja az egészet a futó, de mégis másként csinálja, és elmúlnak a fájdalmak, elmúlik egy csomó dolog, és amit Orsi, te is mondtál, hogy hát igen, azért az előbb-utóbb egy teljesítményjavuláshoz kell, hogy vezessen, és oda kell, hogy érjem. Jó, én nagyon szépen köszönöm azt, hogy itt voltatok velem, beszélgettünk egy jót a témáról, remélem élvezhető volt a beszélgetés, és hát legközelebb is hasonlóan érdekes témával igyekszünk jönni. Köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok!